A századik Zsoltárból olvasom Isten igéjét, a századik Zsoltárnak mind az 5 versét olvasom. Újongjatok az Úr előtt az egész földön, szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, az övéi vagyunk, az ő népe és legelőjének nyája. Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel. Adjatok hálát neki, áldjátok nevét. Mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre. Itt állunk egy új időszaknak a kapujában, amiről nagyon keveset tudunk. Ha van valami, ami biztonságot ad az embernek, akkor az az ismétlődés és azok a dolgok, amikor tudja, hogy körülbelül mi fog történni. A megfelelő ritmus, az új időszakokhoz kapcsolódó rítusok, amik bevezetnek ebbe, és ezen belül tud nyugodtan, felszabadultan alkotni, élni és boldognak lenni. A mi kultúránkban, ahol az iskolának nagyon nagy jelentősége van, meg a tanévnek, így a szeptember 1-e a tanév kezdés, az egy kapu. Majdnem olyan ereje van, mint az új évnek. És biztos, hogy mindannyiótoknak, ha van éppen iskolás gyermeketek, vagy éppen iskolába jártok, vagy tanítotok, ha nincs, megvannak azok a dolgok, amik ilyenkor el szoktak kezdődni. Egy nagyvárosban ilyenkor újra elindul az élet, a vidékre vándorolt nagyvárosiak visszavándorolnak a nagyvárosba, és feledik a nyári kellemes tóparti élményeket, és újra elindul a mindennapi élet. Más fordulatszámmal elindul a ritmus. A szülők, akiknek gyermekei vannak, már alig várják, hogy intézményben kerüljön a csemete, a szónak abban az értelmében, hogy megfelelő ritmus legyen, és bár minden reggel 10 óraikat kell készíteni, és nagyon sok minden fáradtsága jár, de mégis ad egy nyugalmat, ez a néhány órás csend, amíg elindult az iskola. És most az az igazság, hogy itt állunk egy olyan évben, amiről nem is álmodtuk valószínűleg január 1-én, hogy ilyen év lesz. Amikor január 1-én este itt voltunk a dicsőítő alkalmon, és kértük Isten áldását, meg jelenlétét erre az évre, álmunkba se gondoltuk, hogy egy világjárvány fog megtörténni, és hogy ez elér bennünket. Sosem gondoltuk talán, hogy ekkora változások lesznek, és az sem talán a változások közepette, hogy ez ennyire elhúzódóan fog tartani. Még sosem volt ilyen iskolakezdés. Még sosem indultunk neki úgy a tanévnek, hogy igazából négy szem közt, vagy néhány szem közt valljuk meg, fogalmunk sincs, hogy mi lesz, és szegény tanárok nagy része ugyanígy nem tudja, de a családok nagy része sem. Szeretném azt hinni, hogy valaki tudja. De a lényeg, hogy elindulunk így, és közben indul a gyülekezeti életünk is, ami alapvetően a tanévhez kapcsolódóan indul ugyanígy be, és ugyanezek a kérdések mind-mind velünk vannak. Mert Isten szeretnénk szolgálni és követni a gyülekezet közösségében is. Nem azért indulnak az alkalmaink, mert mindenki programokat akarunk megvalósítani, hanem mert ez része annak, ahogy Isten felé közeledünk, ahogy őt szolgáljuk, ahogy tanulunk, ahogy mélyülünk, ahogy követjük őt. És közben ott van bennünk a bizonytalanság, hogy mi lesz és hogyan lesz. Ebben a helyzetben mire lenne leginkább szükségünk? A leginkább talán bátorításra, biztonságra, ígéretekre, valamilyen módon arra a garanciára, hogy Isten pecsételje el, vagy azt, hogy minden rendben lesz, vagy hogyha nem lesz minden rendben, akkor ő ott lesz közötte, hogy ott lesz velünk mindeközött. És közben azt is tapasztalhatjuk, hogy a gyülekezeti életünk megy, Isten megtart bennünket, de talán az a szorosabb kapcsolati háló, ami velünk volt, mondjuk akár egy évvel ezelőtt is, az kicsit lazult, hiszen többen maradtak távol és bizonytalanok, és nem tudják, hogy merre is megy ez a mostani helyzet. Ebben a helyzetben hív és szólít meg bennünket Isten igéje, konkrétan, személyesen és mint gyülekezet is, és hív két dologra, kapcsolódj és szolgálj. Az a Zsoltár, ami itt előttünk áll, a századik Zsoltár, egy találkozásban született, vagy egy találkozásra hív, egy zarándokének, ami arról szól, hogy az, aki a Zsoltárt írta, aki énekli, aki megfogalmazza, hívja azokat, akik jönnek Isten házába, hogy szolgálják őt örömmel, hogy legyenek részei a szolgáló közösségnek, hogy csodálkozzanak rá Isten nagyságára és hatalmára. És három dolgot szeretnék a Zsoltárból kiemelni. Az egyik az az, hogy nagyon szép az, ahogy ez a Zsoltár kereteket ad. És az Istennel való kapcsolatban meghatározza azt, hogy miért kapcsolódunk Istenhez. Keretet ad neki, mert nem csak úgy általában valami isteni erőforráshoz kapcsolódik az ember, amikor a mindenható élő Istenben hisz, nem csak úgy általában valamilyen Istenhez, amit ő éppen Istennek gondol, hanem akivel itt dolgunk van, és akihez kapcsolódunk, és akit szolgálni szeretnénk, az nem más, mint a világ teremtője. Isten az alkotó, a teremtő, aki egy szavával a semmiből világot teremtett, ő az, akit szolgálunk, és aki kapcsolódni szeretne hozzánk, és akihez mi kapcsolódhatunk. Olyan keretek ezek, amiket valószínűleg azok is, akik ott és akkor hallották, vagy énekelték, és ti is, valószínűleg tudtok, vagy hallottatok már róla. De az is lehet, hogy újdonság a számodra. Ez az Isten az alkotó, ez az Isten a gondviselő, aki hűséges, aki nemzedékről nemzedékre megtartja és megújítja az ő szövetségét. Ez az Isten, aki kapcsolatra teremtett minket, aki szeretné, hogy egymással is vele kapcsolatba legyünk. Ez az Isten, akit öröm szolgálni, ez az Isten, aki méltó a dicséretre, aki szent. És ez az Isten, aki úgy gondolkozik rólunk, hogy ő a pásztor, mi pedig a nyája vagyunk. Aki egy bensőséges kapcsolatra hív minket, aki közben gondoz, aki figyel, aki terelget, aki azt szeretné, hogy együtt legyünk, hogy közösségbe legyünk. És amikor megtörténik ez a találkozás ott és akkor, a Zsoltáros idején, meg ma is, akkor ez mindig egyrészt egy tudatos dolog, amire emlékeztetnünk kell magunkat, másrészt pedig válhat egy személyes átélésé, élményé, tapasztalattá és érzésé. Előfordul, hogy a kettő nincs összhangban. Azért kell emlékeztetnünk magunkat rá, mert néha nem érzünk semmit. Néha akár eljövünk a gyülekezetbe egy istentisztet, vagy olvassuk Isten igéjét, és ez nem nyújt élményt, nem nyújt átélést, nem nyújt nem tudom milyen tapasztalatot. Ezért azok, akik a vallásos élményt szeretnék fogyasztani, tényleg mint valami terméket, azok valószínűleg nagyon hamar eltávolodnak igazából a kereszténységtől. Vagy megkeressük mindig azt a helyet, ahol vallásos élményt élhetnek át, de attól tartok, hogy ott nem feltétlenül az élő Istennel lesz találkozásuk, hanem a saját vallásos élményükkel, vagy az Isten képükkel. Mert az élő Istennel való találkozás egyáltalán nem biztos, hogy nagy élmény, vagy olyan élmény, amilyenre számítunk. Biztos ti is átéltétek már, hogy valamire nagyon vágytál Istennel kapcsolatban, és aztán ő jött és szólt az igéből, és valami egész más dolog történt. Megerősítést váltál, de ő éppen megítélt, vagy fordítva azt gondoltad, hogy most akkor fú, biztos Isten meg fog ítélni, és valami teljesen mást készített és hozott a te számodra. Szóval alapigazságok és keret, amihez viszonyíthatjuk magunkat. A második dolog az, hogy mindeközben ez a Zsoltár nem csak egy ilyen kis emlékeztető memoriter, hogy milyen az Isten, hanem a műfaja szerint egy úgynevezett imperatívusos himnusz, ami azt jelenti, hogy Isten dicséri, de folyamatosan felszólít arra, hogy ezt az Istent kövessétek, gyertek, kövessük együtt őt, szolgáljuk együtt őt. Nem csak meghallgatjuk, vagy megnézzük, mint egy kiállítást, hanem együtt szolgáljuk őt. Igen, a szolgálat az nem csak a hivatásos szolgálók dolga, hanem Istent szolgálni. Az életünkkel valószínűleg mindannyiunké, de erről majd egy kicsit még később többet. De ami különösen szép ebben a Zsoltárban az az, hogyha visszafelé olvassuk, akkor is kibontakozik egy nagyon-nagyon érdekes logika. Nyilván, ahogy előről bomlik ki a Zsoltár, úgy is érthető teljes mértékben, de a legnagyobb érvet a Zsoltár írója a végére hagyja, az 5. versben, amikor ezt mondja, mert jó az Úr, örökké tart szeretete és hűsége nemzedékről nemzedékre. És itt és most nekünk ma, az evangélium talán ezen a ponton szólal meg leginkább. És innen visszafejtve tudunk kapcsolódni mi is. Jeljünk Isten elé, és őszintén valljuk meg, és kérjük, hogy mutasson rá, hogy vajon mi így gondolkozunk-e róla. Mert az evangélium szerint ő valóban a mi mennyei atyánk, és Jézus Krisztusban ezért váltott meg bennünket, és ezért jött el értünk, mert ő jó, az ő szeretete nem változik, örökké tart, nemzedékről nemzedékre. Akkor is, ha mi nem tudunk látni így nemzedékről nemzedékre, és ez nagy kihívás a számunkra, vagy épp azt látjuk, hogy ez nem biztos, hogy így van. Ez adja azt a biztonságot, amire mindannyiunknak szüksége van most. Nem az adja, hogy tudjuk irányítani a dolgokat, hogy tudjuk kontrollálni, hogy mi lesz velünk az elkövetkezendő hetekben, hónapokban, években, vagy hogy valaki majd biztos irányítja, mármint ember, hanem hogy Isten jó, Isten szeret és hűséges, nemzedékről nemzedékre. Ebből következik, hogy áldjuk az ő nevét, ha visszafele olvassuk. Ebből következik, hogy megértjük és elhisszük, hogy igen, az ő legelőjének a népe vagyunk, hozzá tartozunk. És ezért szolgáljuk őt, és ezért lehet okunk az örömre az ő jelenlétében. Hadd tegyek egy kis kitérőt arra nézve, hogy mi történik akkor, hogyha nem szolgáljuk Istent. Képzeljétek el, ahogy meghallgatták ott Izrael fiai ezt a Zsoltárt, és azt mondták, hogy hát jó, de mi nem fogjuk Istent szolgálni. Nem kell magunknak kitalálni, mert az Ószövetségben láthatjuk, hogy mi történik akkor, ha nem egyedül az Urat szolgálja a nép. Az történik, hogy elkezdi szolgálni a bálványokat. Az történik, hogy elkezd mindenféle isteneket követni. Az történik, hogy elkezdi akár a látható, mármint konkrétan a bálvány isteneket, más isteneket imádni, vagy a láthatatlan, vagy a rejtőzködő bálványokat, mint például mondjuk az elismerést, a hatalmat, vagy a pénzt, vagy bármilyen más élvezetet hajszolni. És nincs ez másként velünk sem. Egészen megdöbbentő azt látni, hogyha nem Istent szolgáljuk, és valamilyen módon nem követjük engedelmesen Krisztust, és az életünkkel nem szeretnénk neki dicsőséget adni, és a magunk módján, a magunk lehetőségei szerint őt szolgálni, akkor a bálványokat fogjuk szolgálni. Észrevétlenül beszivárognak, és ott lesznek. Azért, ma ezt talán így mondanánk, mert az ember szíve olyan, hogy mindig kell neki egy értelmes cél, mindig kell valami, amiért felkeljen, mindig kell valami fontosabb, valami felsőbb dolog, valami eszme, bármit, amit kövessen. És akármilyen nemes is ez, hogy nem az élő Istenhez kapcsolódik, akkor a bálványainkat fogjuk szolgálni. Vizsgáljuk meg Isten előtt a szívünket, akár az elmaradt találkozás, vagy a meggyengült kapcsolat miatt. Nem történik-e meg ez velünk is? Múlt héten hirdettem, hogy az ifi táborban az ifisekkel a bálványok voltak a témák, pontosabban, hogy hogyan szabadít meg Isten a bálványainktól. És úgy készültünk először az ifi vezetőkkel, hogy ez egy nagyon fontos téma a fiataloknak, mert mennyire sok bálvánnyal küzdenek ez a szegény, mai tizenéves generáció. Hányszor hallom, mennyivel nehezebb a fiatalnak lenni, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt, és hogy hát segítsük őket, tanítsuk őket, hogy hogyan szabadulhatnak meg a bálványaiktól. Aztán az történt, hogy ahogy az ifi vezetőkkel készültünk erre az egészre, meg olvastuk a könyvet, amit így segítségünkre volt így a fő menetben, egy ponton ki kellett mondanunk, hogy a saját bálványainkkal is dolgunk van. És nem szolgálhatunk úgy a fiatalok felé, hogy nem engedjük, hogy Isten bennünket átdolgozzon. Aztán végül az lett az egészből, hogy a táborban nagyon sok áldást éltünk meg, de igazából rajtunk is nagyon keményen dolgozott Isten. És kiválasztottuk a témákat, és végül, ahogy kiálltunk beszélni a fiataloknak egy-egy bálványról, így szépen ráismertünk, hogy ezzel egyébként nekünk dolgunk van, és bennünket is meg kell, hogy Isten szabadítson ebből. Mert ha valamiben egy és azonos Isten népe az, hogy mindannyiunknak szükségünk van a szabadításra, és így tudunk mások felé is szolgálni és bizonyságot tenni. Nincsenek szuper kiképzett keresztények, ezt ilyen feketőves keresztényeknek szoktam nevezni, akiknek már nincs dolguk a bűneikkel, a bálványaikkal, meg az emberi gyengeségeikkel. mindannyiunknak ugyanúgy van. A különbség egyedül az talán a között, aki szolgál, meg aki nem, hogy oda szánt-e magát, és elindult-e ezen az úton Isten szolgálatában. Szóval Isten szabadításáért kiáltunk, és nem tudok más mondani nektek itt és most, ebben a bizonyos határidőszakban, a tanév elején, az új korszak előtt, hogy gyertek és szolgáljuk az Urat. Gyertek, és halljuk meg azt, hogy Isten bennünket is hív a 100. Zsoltárnak a szavaival. Semmiképp sem arra, hogy gyorsan bekapcsolódj, és mindenképpen a kijáratnál iratkozz fel valami gyülekezeti szolgálatra. Ez ilyen értelemben nem egy ilyen propaganda beszéd, hanem arra, hogy először is az egész lényünket szánjuk oda Istennek. A Rómaiakhoz írt levélből a lekcióban olvashattuk, azt mondja Pál, okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul. Ez az a lépés, amire ma hívlak, hogy abban az állapotban, ahogy most vagy, mondd ki Istennek, hogy Uram, itt vagyok, fáradt vagyok, vagy csalódott vagyok, vagy éppen jól vagyok, úgy, ahogy vagyok, magamat szeretném neked odaszánni. Nem tudom még, hogy ez mit jelent majd, csak magamat szeretném odaszánni. Azért, mert ha nem neked szánom oda, akkor a bálványokat szolgálom, és az nekem nem jó, mert nem erre teremtettél. Téged imádlak. Téged akarlak annak látni, akinek te mondod magadat. És aztán ebből fakadóan majd jönnek a tettek. Ebből fakadóan majd odaszánod magad és teszel lépéseket Isten szolgálatában. De a legfontosabb ma ez, hogy saját magunkat szánjuk oda. És aztán, ha a gyülekezethez tartozol, vagy a gyülekezethez kapcsolódsz, vagy ezen az úton jársz, akkor arra is hívlak, hogy szánd oda magadat konkrétan szolgálatra is. A gyülekezet ugyanis, ezt sokszor elmondjuk, nem egy szolgáltatás. Nincs mögötte egy nem tudom milyen intézményrendszer, aki kialakítja és kirendeli a programokat, akkor is, ha vannak munkatársak, hanem a gyülekezetben együtt szolgáljuk Istent. Ez a gyülekezetünknek a látása. Istent kívánjuk magasztalni azáltal, hogy olyan közösségé válunk, amely őt szereti teljes szívéből, teljes elméjéből és teljes erejéből. Emberek vagyunk, akik őt szolgáljuk, de minden, amit itt láttok, és ami működik a gyülekezetben, az Isten ajándéka, és emberi szinten pedig szeretetből fakadó szolgálat. Erre hív bennünket, hogy akármennyire is áldozat, lemondás vagy teher, kapcsolódj és szolgálj. Add magadat úgy, ahogy vagy, azokkal az ajándékokkal, amit van. Nagyon sok lehetőség van, és hogyha konkrétan valakinek erről kérdése van, akkor keressétek a házi csoportvezetőket, a szolgáltvezetőket, a lelkipásztorokat. De ne azért, ugye értjük, hogy jaj, gyorsan kipipáljuk és csináljunk valamit a gyülekezetben, hanem azért, mert pont ebben a helyzetben, amikor logikusan mindenki megint elkezd befelé fordulni, ugye, megint jön a második hullám, meg a ki tudja mi, és szépen begubózunk, pont ebben a helyzetben, szánjuk oda magunkat Istennek, és szolgáljuk őt. Befejezésül egy személyes dolgot szeretnék megosztani. Ez a mai nap egyébként egy ünnep a családunk számára, ugyanis ma 10 éve érkeztünk Gazdagrétre. 10 évvel ezelőtt, 2010. augusztus utolsó napjaiban költöztünk, emlékszem a Regős utcába költöztünk, és nem fértünk el a lépcsőházba, annyi gyülekezeti tag jött, és pakoltuk a cuccokat. Emlékszünk az első napokra, amikor azt se tudtuk, hogy merre van a konyha, és minden nap egy család érkezett egy nagy tányér, vagy nagy tál meleg étellel, és teljesen meg voltunk hatva, hogy eszükbe jutott, hogy nem tudunk, lehet még főzni, és így hoztak egy tál levest. És 10 éve, augusztus utolsó vasárnapján álltunk ide a gyülekezet elé, a kis családunkkal, akkor még csak Glóriával és Vitézzel, itt 4-esbe, és mutatkoztunk be. És kérte András, hogy mondjunk egy igét, ami a szolgálatunknak a meghatározó igéje, hogy elkezdjük itt Gazdagréten az utunkat, és én akkor a 100. Zsoltárt olvastam fel. Úgyhogy ezért is hoztam ma ezt az igét, valahogy összekapcsolódott a készülés során. Nagy hálával vagyunk ezért, és azért osztotta meg ezt a személyes tapasztalatot, vagy ezt a személyes dolgot, hogy miközben Istent szolgáljuk, az tényleg a legnagyobb méltóság lesz az életünkben. És nem csak azért vagyunk hálásak ezért a 10 évért, mert egyébként jó ebben a gyülekezetben szolgálni, hanem azért, mert visszatekintve az útra minden nehézség, kihívás, meg örömmel együtt a végső és a legfontosabb dolog, hogy nincsen nagyobb kiváltság, mint Isten ügyébe benne lenni. És ez nem kell lelkipásztornak lenni, és nem kell kerek évforduló sem, hanem csak erre hívlak benneteket, és ezért fogunk imádkozni, hogy úgy, ahogy vagyunk, szánjuk oda magunkat Istennek, és kérjük azt, hogy mutassa meg nekünk az ő dicsőségét, az ő szeretetét, hogy betölthessük azt a küldetést, amiért elhívott minket. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, jó vagy, és hűséges vagy, és a te szereteted örökké tart, és nemzedékről nemzedékre. És hálásak vagyunk, hogy ennek mi részei lehetünk. Hálásak vagyunk, hogy mennyei atyánknak szólíthatunk Jézus Krisztusért, a megváltónkért, hogy megbocsátottad a bűneinket, hogy megváltottál minket. És kérünk, Urunk, hogy ebben a jelenlegi helyzetben is hadd tekintsünk együtt most rád. És először is hadd szálljuk oda magunkat, élő és szent áldozatul neked. Urunk, kérünk, hogy fogadj el bennünket, és végezd el bennünk, hogy tényleg a szívünk, az egész lényünk a tiéd legyen. Fedd fel, hogy mi az, ami elválaszt tőled, tisztíts meg a bűneinktől, szabadíts meg a bálványainktól, minden olyan más dologtól, amit szolgáltunk helyetted. És pecsételj el a te szent lelkeddel, Uram, hogy a tiéd vagyunk. És azért kiáltunk most, Urunk, hogy taníts meg bennünket téged szolgálni, azzal is, ahogyan éljük a mindennapjainkat, ahogy végezzük a munkánkat, ahogy viszonyulunk másokhoz, ahogy élünk a családunkban, azzal, ahogy jelen vagyunk a társadalomban, és azzal is, ahogy a gyülekezetben szolgálunk. Gerjessz fel a szívünkben a vágyat, erősíts meg erre, és adulunk, hogy hálából tudjunk szolgálni. Adulunk, hogy ne másoknak akarjunk tetszeni ezáltal. Szabadíts fel erre bennünket, és imádkozunk most különösen azokért, akik akár évek vagy évtizedek óta szolgálnak, és megfáradtak, hogy erősítsd meg őket. Imádkozunk azokért, akik valamiért megbántottak, akinek fájdalom vagy tüske van a szívében, hogy gyógyítsd ezeket. Segíts bocsánatot kérni és megbocsátani. És imádkozunk azokért is, Urunk, akik nem találják a helyüket. Mutasd meg nekik, hogy hogyan kapcsolódhatnak. Könyörgünk, Urunk, mindeközben azokért, akik betegek, az egyedül lévők, a gyászolók a gyülekezetben. Könyörgünk mindazokért, akik az iskola kezdés miatt most akár feszültségben, nyomás alatt vannak. Áld meg, Urunk, az intézményeket, a vezetőket, a tanárokat, akik fogadják a gyerekeket. Áld meg az óvodákat, a bölcsödéket, minden olyan helyet, ahol most beindul az élet különösen is. Kérünk, Urunk, Gazdagrétért, kérünk a városunkért, és az egész országért, adj bölcsességet a vezetőinknek ezekben a nehéz időkben. És add, Urunk, hogy mindeközben emlékezni tudjunk arra, amire elhívtál bennünket, hogy azért hívtál minket létre a gyülekezetünk közösségét, hogy rád mutassunk, hogy bekapcsolódjunk a te missziódba, a te munkádba, ebben erősíts meg, és ebben vezess tovább is. Jézus nevében kérünk, hogy hallgass meg, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen.